Jó estét kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ahogy számolom magamban az estéket, ugye most már a negyediknél tartunk, és majdnem a közepén vagyunk, azaz majdnem az ötödiknél, és amikor túl vagyunk az ötödiken, akkor már az ember azt számolgatja, hogy kevesebb van hátra, és valahogy ez az idő is el fog múlni. Ha most nagyon röviden visszagondolunk az elmúlt három alkalomra, tetszenek arra emlékezni, hogy mi is volt az első előadás címe? Milyen jövő vár ránk? És mit tudunk, milyen jövő vár ránk a Biblia szerint? Ez a jövő Jézus Krisztusban gondolható el nélküle, nem? A Biblia azt mondja, hogy a jövő gyönyörűséges lesz, mert Jézus visszajön ide erre a földre, ahol meghalt. A második előadáson tanultunk a részekről és az egészről. Hogyan lehet a részekből egész? Megint mi lett az eredmény, hogy egyedül Jézusban áll össze a rész, vagy a részek állnak össze egy egészé. Gondoljunk a hét levélre, minden egyes gyülekezetnek Jézus valamit mond, valamit ad önmagából, de egyik se kapja meg a teljességet. A teljesség akkor lesz, amikor ő visszajön. Azaz, amikor megáll az ajtó előtt, és zörget, és egy igazi és elszakíthatatlan közösségbe kerülünk vele. Azután a tegnapi estén Jeruzsálemről tanultunk, ugye Jeruzsálem jövőjéről, arról, hogy ez a város igazán a béke városaként indult, valamikor évezredekkel ezelőtt, nagyon sok vihart megélt ez a város, de tanúja volt a megváltó elárultatásának, a megcsúfoltatásának, kivégzésének és a feltámadásának is. De ez a város, mint olyan, mint ahol a templom volt, ahol gyönyörű istentisztelet folyt, mint olyan tulajdonképpen ma már elvesztette a jelentőségét. Legalábbis a templom többé nem létezik, most már lassan 2000 éve. A mai alkalommal a Jelenések könyve, így mondanám, egy kicsit nehezebb részéhez jutunk. És ahogy haladunk előre, mindig egy kicsit nehezebb lesz, de azt szoktam mondani, hogy minél nehezebb, annál szebb. Olyan a Jelenések könyve, mint egy nagy hegymászás. Hogy amikor az ember már a csúcs közelében van, akkor alig-alig kap levegőt. Ugye egy magas csúcson a levegő összetétele is ugye változik, nagy magasságban a levegő ritkább lesz, és sok esetben úgy van, hogy már oxigénpalackot visznek magukkal a hegymászók, hogy ott a hegy tetején is tudjanak mozogni, tudjanak tevékenykedni, vagy egyáltalán, hogy előre tudjanak haladni. És valahogy egy kicsit így vagyunk a Jelenések könyvével is, hogy ahogy haladunk majd előre, mindig azt fogjuk érezni, hogy egy kicsivel több. Kicsivel, mintha nehezebb lenne. Kicsivel, mintha lassabban haladnánk, de mindig szebb lesz. Így a ma esti alkalommal, amiről tanulunk, a Jelenések könyvének azt a részét érinti, amelyben az apokaliptikus lovasokról, illetve a feltört pecsétekről tanulhatunk. Valójában ez a könyvnek egy különös része, azaz itt van egy nagyon hosszú bevezető. És a bevezetővel kapcsolatban fölvethetünk néhány kérdést. Az első, amely a történelmet jelenti. Van egy régi latin mondás, hogy a történelem az élet tanító mestere. Ennek alapján tettem fel azt a kérdést, hogy vajon a kereszténység történelme, a kereszténység története lelki tanító mesterünk-e? Ha a történelem az élet tanító mestere, akkor a kereszténység története lehet egy lelki tanító mester. Ma este erről tanulunk. Közelebbről arról, hogy hogyan terjedt az evangélium. A Jelenések könyvének ez a szakasza, amelyik a 4. fejezettel kezdődik, és egészen a 8. fejezet elejéig tart, valójában erre a kérdésre fog választ adni, hogy hogyan, milyen körülmények között terjedt el az evangélium Jézus Krisztus korától. Más szóval, hogy hanyatlás, vagy valami növekedés tapasztalható az evangélium terjedése során. Nézzük meg a Jelenések könyvének különös szerkezetét, minden este, így a ma este alkalommal is. Ezt a képet olyan sokszor mutatom, hogy mindenki ezzel fog álmodni. Tetszik látni tőlem? Vagy itt sok rossz irányba mozgok, de nem tudok hova menni, mert kötve vagyok a géphez. Tehát egyrészt láthatjuk ezt a különös szerkezetet, amely egy piramishoz hasonló. Kezdtük a prológussal és az epilógussal, a bevezetéssel és a befejezéssel. Azután beszéltünk a 7 gyülekezetről, majd az 1 gyülekezetről, az új Jeruzsálemről, és most a C-pontnál vagyunk, a 4. fejezet első versétől a 8. fejezet első verséig. Ezt a szerkezetet ezután ebben a formában is meg fogom mutatni, hogy mindig lássuk azt, hogy hol tartunk. Tehát beszéltünk a prológusról, az epilógusról, a 7 gyülekezetről, az 1 gyülekezetről, azaz az új Jeruzsálemről, ma este pedig beszélünk a 7 pecsétről. A 7 pecséten belül találjuk meg az apokaliptikus lovasokat. Azaz az első 4 pecsét valójában 4 lovas. Itt mindjárt szeretném megemlíteni, hogy van egy érdekes megfigyelés a Jelenések könyve 7-es rendszerén belül, hogy az első 4 úgy tűnik, hogy nagyon szoros kapcsolatban van egymással, azután a másik 3 vagy kapcsolatban lehet egymással, vagy pedig külön-külön álló eseményeket jelöl. Itt a pecsétek vonatkozásában azt kell mondanunk, hogy az első 4 ténylegesen nagyon szoros kapcsolatban áll egymással, az 5., 6., 7. pedig egészen más jellegű, legalábbis ami a képeket illeti. Most nézzük egy kicsit közelebbről, hogy a Jelenések könyve milyen választ ad ezekre a kérdésekre, a 7 pecsét titkával. 4. fejezet első versétől a 8. fejezet első verséig. Ez egy nagyon-nagyon hosszú rész, és mivel az időnk behatárolt, ezért nem tudok mindent olvasni, de sokkal többet fogok felolvasni, és kérem majd az önök segítségét vagy részvételét, hogy akinél tehát Biblia van, vagy akinél még nincsen, én úgy tudom, hogy ott hátul még van néhány, ugye? Ha van néhány olyan Biblia, amit ki tudunk osztani, a lapszámozás körülbelül megegyezik a nálam lévő Bibliával, és akkor figyelemmel kísérhetik, sőt, olvashatják is velem együtt ezeket a részeket. Lényegében a 289. és a 292. oldalon az Új Szövetség vége felé találjuk meg ezt a részt. Ha kinyitjuk a 4. fejezetnél a Bibliánkat, a 289. oldalon, akkor a fejezet első verseiben ezt találjuk, amit ide ki is vetitek most, hogy ezek után láttam, és ímé egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szót, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, vagy hallottam, ezt mondotta, jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. Tehát olyan eseményekről van szó, amelyek János apostol korából indulnak, de a következő eseményeket, János jövőjét lényegében a mi szemszögünkből már a múlt eseményeit nagy részben mutatják be. De ha az ő korát nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy neki ezek még mind a jövő eseményei voltak. Nagyon érdekes kifejezés ez, hogy jöjj fel ide. Elég gyakran ismétlődik a Jelenések könyvében, mintha azt jelezné, hogy ahhoz, hogy megértsük a képet, vagy megértsük azt a valóságot, amit egy kép próbál mutatni, valahogy el kell szakadnunk attól a valóságtól, amelyben vagyunk. Onnan fel kell emelkednünk, fel kell jönnünk. Tetszenek emlékezni tegnap estére, amikor is az Új Jeruzsálemről tanultunk, és ott is az angyal azt mondta Jánosnak, hogy gyere, és azután felvitt egy magas hegyre. És János apostol azt mondja, hogy ott láttam, onnan láttam ezt a gyönyörű nagy várost. Itt is hasonlót találunk, jöjj fel ide, mondja neki ez a mennyei lény, és azután lát egy nyitott ajtót. Mi történik ezután? Ahogy bepillant az ajtón, legnagyobb megdöbbenésére mit lát? Lát egy királyi széket. A királyi szék előtt különleges lényeket. A Károli Bibliában így van, hogy négy lelkes állat, azaz négy lelkes élő lény. Mindegyik más-más formájú. Azután a trón előtt két oldalt lát 24 vényt, 24 trónuson. Majd mögöttük lát angyalokat, megszámlálhatatlan sokasággal. És amikor látja ezeket a képeket, akkor bizonyos dolgokat hall is. És ez is jellemző János apostol látomásaira, hogy lát is dolgokat, és hall is dolgokat, és amikor hallja, akkor megérti azt, hogy ezek a lények valójában miért adnak hálát. Például a 24 vén leborul a trón előtt, és azt mondja, hogy méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, vagy védj erőt, mert te teremtettél mindent. Az ő szavuk a teremtésre vonatkozik. Így olvasom a 4. fejezet utolsó versében, hogy méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, védj tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Tehát a teremtés kétszer is előfordul, mint fogalom, ami azt jelenti, hogy ennek a hosszú bevezető résznek, a 4.-5. fejezetnek az egyik fő gondolata az, amiről szintén többször beszéltem már, hogy tudnélik, minden mögött Isten teremtő szándékát láthatjuk. Amiért Istent megilleti a tisztelet vagy az imádat, az elsősorban a teremtés ténye. És ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni, hiszen egy olyan világban élünk, amikor az emberek döntő többsége nem hisz a teremtésben. Én magam is úgy nőttem fel, amikor általános iskolába és középiskolába jártam, hogy nincsen Isten. A 60-as években sokkal erőteljesebben, mint manapság, valahogy ezt hallottuk nap mint nap az iskolában, hogy gyerekek, nincsen Isten. Ez a világ önmagától valahogy valami különleges lépések vagy behatások folytán egyszerűen csak elindult, és elkezdett fejlődni, és fejlődött, és most itt vagyunk mi. Azonban a Jelenések könyvének ez a szakasza nem csak a teremtésről, hanem egy másik, még talán ennél jelentősebb dologról beszél, és ez a megváltás. Az 5. fejezet vége felé, amikor a vének megint csak leborulnak, és Istennek dicsőséget mondanak, akkor beszélnek a bárányhoz, és azt mondják, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból, és nyelvből, és népből, és nemzetből. Tehát a második fő gondolat a megváltás tanítása. És szeretném azt mondani, hogy ez a két fejezet, a Jelenések 4. és 5. fejezete valójában egy hosszú-hosszú bevezető az egész könyvhöz. Valahogy úgy van a Jelenések könyve, hogy már az első fejezet bevezetés, hiszen ott mutatkozott be Jézus, főpapi öltözékben, ahogy tetszenek emlékezni. Azután bemutatkozott minden egyes gyülekezetnek, hogy tudom a te dolgaidat. Bemutatkozik az új Jeruzsálem kapcsán, hogy én mindent újjáteszek, én vagyok az alfa és az omega. És itt is bemutatkozik Jézus, úgy, mint bárány, de úgy is, mint oroszlán. Erről is többször beszéltem, és újra elmondom, hogy a Jelenések könyvében ilyen kettős szimbólumok írják le Jézust, vagy más személyeket is, mert ez a valóság fölötte van annak, amit egyszerűen egy fogalommal le lehetne írni. Ezért Jézusról hol úgy emlékezik meg a Jelenések könyve, mint oroszlánról, hol úgy, mint bárányról. De itt ebben a csodálatos himnuszban, dicséret mondásban azt találjuk, hogy méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és ez a hét pecsétes könyv, amelynek a pecséteit Jézus később feltöri, hogy megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által. Valójában a kereszténységnek nincs is, és nem is lehet ennél nagyobb üzenete, mint hogy az Isten a megváltó. Azaz a bárány a megváltó. A bárány vére fedi el az ember bűnét, a bárány vére az, amely elégséges ahhoz, hogy az ember Istennel közösségre jusson. Ezután következik az első négy pecsét feltörése. És ahogy a pecséteket feltöri a bárány, először megjelenik, ahogy a kép bal oldalán tetszenek látni, egy fehér lovas, utána megjelenik egy vörös vagy vérszínű lovas, egy hatalmas korda, aztán látjuk a fekete lovast, ez a lovas úgy tűnik, hogy egy mérleget tart a kezében, de valahogy valami félelmetes sötétség árad ebből a lovasból. Azután, ha tovább nézzük, a negyedik lovas pedig egy furcsa, fakó színű, lehet azt mondani bizonyos bibliafordításokban, hogy elnézést a kifejezésért, hogy hulla színű. Egy egészen furcsa, fakó, sárga színű lovasról van szó. Ehhez vissza fogunk térni természetesen, de nézzük tovább, hogy mit olvasunk például az ötödik pecsét feltörésénél. Az ötödik pecsétnél különös dolgot lát János apostol, hogy tudnilik az oltár alatt lelkeket lát, akiket megölettek az Isten beszédéért és a Jézus bizonyságtételéért. Ehhez a képhez is visszatérünk. Azután következik a hatodik pecsét. Hatodik pecsét nagyon különös, teljesen eltérő az előzőektől. Egyrészt bemutat egy nagy földindulást, ahogy a kép alján tetszenek ezt látni. Azután a nap elsötétedést, a hold vérszínűvé válását, majd egy hatalmas csillaghullást, vagy meteorhullást, és végül pedig, ahogy a kép közepén látszik, mintha az ég eltekeredett volna, mintha összetekeredett volna, ahogyan régen a pergament tekercset, amelyet kihúztak, elengedtek, összetekeredett. Mit mondhatunk mindezek után? Egy nagyon különös esemény következik a hetedik fejezetben. Ez az úgynevezett elpecsételés. Egy kis szójátékkal valami különös történik itt ezekben a fejezetekben. Egyrészt a pecséteket feltöri a bárány, másrészt a hatodik és a hetedik pecsét között elpecsételi az övéit. Pontosabban elpecsételi az Isten szolgáit a homlokukon. Ez a kifejezés azért nagyon fontos, hogy a homlokra kerül a pecsét, mert ha visszatetszenek emlékezni, tegnap este mit is olvastunk az Új Jeruzsálemmel kapcsolatosan? Egész pontosan, amikor a város közepét írja le János apostol, és hogy ott középpen van az élet folyója, az élet vize, illetve ott van az élet fája. Ha visszatetszenek emlékezni, ott azt is olvastuk, hogy azok a személyek, akik oda kerülnek, az üdvözültek, majd látják Isten orcáját, és a neve homlokukon lesz. Itt is hasonlót olvasunk, hogy tudnilik elpecsételik az angyalok Isten szolgáit, az Istenhez tartozókat a homlokukon. Még az elpecsételtek számát is megtudhatjuk. Nagyon érdekes módon Izrael 12 törzsének megfelelően 12-szer 12 ezer, azaz 144 ezer Izrael fiainak minden nemzetségéből, azaz minden törzséből elpecsételve. Most visszatérünk ismét oda, ahonnan indultunk, azaz a 4. és 5. fejezethez, és most egy kicsit közelebbről megnézzük azt, ami a képek mögött van. Először is a feltört pecsétek kétféle dolgot tartalmaznak. Bennük van a múlt, és bennük van a jövő. Egész pontosan a múlt titkai, majd látni fogjuk később a múlt tanulságai, és a jövő ígéretei. Tehát ezt a két arcúságot, vagy két irányúságot kell látnunk a jelenések könyvében. Hogy tudnélik, a proféta, az apostol leírja mind a kettőt, a múltat is, és a jövőt is. Egy pillanatra tessenek lapozni velem a jelenések könyve első fejezetéhez, a 287. oldalon van ez. Amikor az első alkalommal itt voltam, és beszéltünk a bevezetésről, akkor úgy emlékszem, olvastam is ezt a mondatot, a 19. verset, az első fejezet vége felé, ahol János apostol azt a parancsot kapja, hogy írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát benne van a múlt egy kicsit, benne van a jelen, ami van, de benne van a jövő is. És ezt nevezzük két arcúságnak, hogy a proféta nyilván a maga koráról is ír, a maga korának is szól, de úgy visszatekint a látomások során a múltba, hogy tudnélik a múlt titkait feltárja, vagy elmondja a múlt tanulságait, és ugyanakkor előre is mutat mindig a jövő felé, hogy a jövőben elrejtett ígéreteket megismerhessük. Nézzük közelebbről az 5. fejezetet. Ahogy említettem, egy hosszú bevezetés tartozik a 7 pecséthez, a 4. és 5. fejezet. Most különösen az 5. fejezetre, ha figyelünk, ott a következőt találjuk a 11. verstől kezdődően, és látám és hallám a királyi szék és a lelkes állatok és a vének körül sok angyal szavát, és az ő számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000. Nagy szóval ezt mondják, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget és áldást. Hány dolgot? Számolta valaki, miközben olvastam? Oda is írtam. Így van, oda írtam, hogy 7-szeres áldás, idegen szóval egy doxológia. Ugye doxa, görög szó, és azt jelenti, hogy áldás. A doxológia pedig áldásmondás. Ez egy 7-szeres áldásmondás. Na, a jelenések könyvében vannak 3-szoros áldásmondások, vannak 4-szeres áldásmondások, vannak 5-szörös áldásmondások is, de van egy néhány, amely 7-szeres. És hát ezt megszokhattuk már, úgy gondolom a jelenések könyve kapcsán, hogy mindenből 7 van. Ahogyan a gyülekezeteknek szóló leveleknél említettem, hogy minden egyes levél 7 részre osztható például. Vagy az Új Jeruzsálemről mit tanultunk? Hogy 7 dolog nem lesz. Helyettük lesz 7 más dolog. Itt is, amikor Jézusról, azaz a bárányról van szó, akkor az áldás 7-szeres. És így mondják tehát az angyalok és a vének és a lelkes lények is, hogy méltó a megölethető bárány, hogy vegyen erőt, és gazdagságot, és bölcsességes, és hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget, itt van a doxa, és áldást. Sőt, hallám minden teremtett állat, amely a mennyben és a földön, és a föld alatt, és a tengerben van, és minden, ami ezekben van, ezt mondta a királyi székben ülőnek és a báránynak, áldás és tisztesség, és dicsőség, és hatalom örökkön örökké. És a négy lelkes lény mondta ámen, és a 24-vén leborult, és imádá az örökkön örökké élőt. Itt is volt egy áldásmondás. Tetszettek számolni? Hány volt? Négyszeres, ugye? Ez a négyszeres, de lesz majd háromszoros is, sőt, ötszörös is, de ahogy említettem, a leghangsúlyosabb a hétszeres áldásmondás a báránynak. Azután, ha közelebbről nézzük a múltunk titkait, illetve a múltunk tanulságait, majd a jövőnk ígéreteit, akkor a következőket tanulhatjuk meg, hogy a profécia tehát két arcú, ahogyan az előbb említettem, a jövő mindig a múltra épül. És ez közelebbről azt jelenti, hogy nem csak a megváltás tényét mondja el a próféta, vagy a prófétán keresztül Isten nekünk, hanem még egy korábbi dolgot is, hogyha olvassuk a negyedik fejezetből, negyedik fejezetnél vagyunk, ez a 290. oldalon van, én csak a 10.-11. verset olvasom. Leesik a 24 vén azelőtt, aki a királyi székben ül, és imádja azt, aki örökön örökké él, és a koronáit a királyi szék elé teszi, mondván, méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, tisztességet és erőt. Hány van itt? Itt három, tehát ez a háromszoros áldásmondás. Úgyhogy már eddig háromfélével találkoztunk. Találkoztunk egy négyszeressel, találkoztunk egy háromszorossal, meg találkoztunk egy hétszeressel, de hogyha valaki szereti a számokat, akkor ezeket össze is lehet adni, és hogyha a négyszerest meg a háromszorost összeadom, akkor az is hetes lesz. Tehát valahol így vagy úgy, elrejtve, vagy nyilvánvalóan, de a hetes szám újra és újra megjelenik a könyvben. Természetesen azért, hogy elmondja nekünk, hogy ténylegesen a hangsúly Isten teremtésén van. Az ötödik fejezetből már olvastam is az előbb ezeket a verseket. Újból nem akarnám olvasni az ötödik fejezet első 10 versét, amelyben a bárányról van szó, illetve arról, hogy a bárány méltó arra, hogy feltörje a pecséteket, mert ő megváltott bennünket. Tehát a hangsúlyos pontok a teremtés és a megváltás. Ezután következik az első négy pecsét. A négy pecsét feltörése. Négy lovas, fehér, vörös, fekete, sárga. Múltunk tanulságai. Hát itt egy néhány bibliai verset olvasnunk kell, hogy megértsük ezt a dolgot, de olvassuk el először Jelenések 6. fejezet, és onnan az első 8 verset. Ez a 291. oldal, Jelenések 6. rész, és onnan az első 8 versen 4 rövid esemény. És láttam, amikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a négy lelkes állat közül egy monda, mint egy mennydörgés szavával, jöjj és lásd. És láttam, és íme egy fehér ló. És a rajta ülőnél ívala, és adaték néki korona. És kijöve győzve, és hogy győzzön. És amikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második lelkes állat, azaz lény, ezt mondá, jöjj és lásd, és előjöve egy másik veresló, és aki azon ült, megadatott annak, hogy a békességet elvegye a földről, és az emberek egymást öljék, és adaték annak egy nagy kard. És amikor a harmadik pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a harmadik lelkes lény mondta, jöjj és lásd, látám azért, és íme egy fekete ló, és annak, aki azon ül, egy mérleg volt a kezében, és hallék a négy lelkes állat közt szózatot, amely ezt mondta, a búzának mércéje egy dénár, és az árpának 3 mércéje 1 dénár, de a bort és az olajat ne bántsd. És amikor felnyitotta a 4. pecsétet, hallám a 4. lelkes lény, aki ezt mondta, jöjj és lásd, és láttam, és íme egy sárga színű ló, és aki rajta ült, annak a neve halál, és a pokol, azaz a sír követte azt, és adaték azoknak hatalom a földnek 1/4 részén, hogy öljenek fegyverrel, éhséggel, és halállal, azaz dökhalállal, pest is, ma így mondanánk, és a földnek fenevadai által. Nem egy szép képsor? Mondjuk így a hanyatlás képe, nem? Először egy ragyogó fehér lovas, győztes. Ki jön? Ő a győztes. Azután jön a vörös. Talán még itt is azt mondhatjuk, hogy valahol a győzelem gondolata van, bár itt inkább a győzelem árára kell gondolnunk. Hogy tudnilik, elvette a békességet a földről, és az emberek egymást ölték, és egy nagy kard adatott neki. Azután jött a 3., már fekete színű. A fekete színű lovas kezében egy mérleg van. És itt különös dolgot hallottunk a búzáról, az árpáról, illetve a borról és az olajról. Azután, mikor a 4. megjelent, az már sárga színű volt, a halál követte, és a pokol, azaz a sír, és azt olvassuk, hogy öltek fegyverrel, éhséggel, halállal és a föld fenevadai által. Mi lehet ennek a 4-es képnek valamilyen konkrét bibliai háttere? Hát vissza kell lapoznunk Mózes 3. könyvéhez. Ez a Biblia elején található, tehát a könyvjelzőnél, ha van könyvjelző a Bibliában, visszafelé kell lapozni, vagy a Biblia elejéről kell kezdeni. Egészen elő vagyunk a 136. oldalon. 136. oldal, Mózes 3. könyve, 26. fejezet, és onnan olvasom a 21. verstől a 31-ig. Kérem, hogy mindenki kísérje figyelemmel, ez egy hosszabb rész, de fontos ahhoz, hogy megértsük a 4 lovast. Mózes 3. könyve, 26. rész, és ott a 21. vers, és egész végig a 31. versig. Ha mégis ellenemre jártok, és nem akartok rejám hallgatni, 7-szeres, tessenek figyelni, 7-szeres csapást borítok rejátok a ti bűneitekért. És rejátok bocsátom a mezei vadakat, hogy megfosszanak titeket gyermekeitektől, kiírtsák barmaitokat, és elfogyasszanak titeket, hogy pusztákká legyenek a ti útaitok. És ha ezek által sem jobbultok meg, hanem ellenemre jártok, én is bizony ellenetekre járok, és 7-szeresen, megint 7-szeresen sújtalak titeket a bűneitekért. És hozok rátok bosszuló fegyvert, amely bosszút álljon a szövetség megrontásáért. Ha városaitokba gyülekeztek össze, akkor dökhalált bocsátok rejátok, és az ellenség kezébe adattok, mikor eltöröm nálatok a kenyér botját, 10 asszony süti majd a ti kenyereteket 1 kemencében, és megmérve viszik vissza a ti kenyereiteket, és esztek, de nem elégeztek meg. És ha emellett sem hallgattok rejám, hanem ellenemre jártok, én is ellenetekre járok busult haragomban, és bizony 7-szeresen, megint 7-szeres, megostorozlak titeket a bűneitekért, és megeszitek a ti fiaitok húsát, és megeszitek a leányaitok húsát, és lerontom a ti magaslataitokat, kiírtom a nap oszlopaitokat, és a ti holttesteiteket, bálványaitok holttetemeire hányatom, és megutált titeket az én lelkem. És városaitokat sivataggá teszem, szent helyeiteket is elpusztítom, és nem lesz kedves nékem a ti jó illatú áldozatotok. Sötét kép, nem? Vajon mi ez? Milyen kép ez? Isten ennyire kegyetlen? Ennyire kemény? Ha a 14. verset tetszenek nézni, a vers felett van egy kis alcím. Átok a szófogadatlanoknak. De ha tetszenek visszalapozni a 26. fejezet elejéhez, áldás a szófogadóknak. Tehát Mózes 3. könyve 26. fejezete. Ezt talán érdemes meg is jegyezni. Egy nagyon fontos fejezet a Bibliában, mert elmondja az áldásokat. Ha az ember hallgat Isten szavára, áldásokat nyer. Ha nem hallgat, ha engedetlenkedik, ha lázad ellene, akkor átkokat kap. És ezeket az átkokat olvastam innen, 26. fejezet 21. versétől kezdődően, sok dolog hétszeres. És valójában ugyanazokat a dolgokat találjuk meg, amelyeket a Jelenések könyvében olvastunk, nem? A háború képe itt van, jön az ellenség, megöli őket, dök halál lesz, jönnek a vadállatok, pusztítják őket, végül még kenyér se lesz. Azaz, lesz egy kemence, és hány asszony? 10. Süt egy kemencében. És meg kell mérni, hogy kinek mennyi jut. A Jelenések könyvében úgy találtuk, hogy ez a lovas a kezében egy mérleget tart. És méri a búzát is, és méri az árpát is. Miről van itt tehát szó? Az evangélium elfogadásáról, illetve az evangélium elutasításáról. Ha elfogadom áldás, ha elutasítom, átkok következhetnek. Ezt még a további három bibliai résszel is meg szeretném erősíteni. Lapozzunk vissza a Jelenések könyve 19. fejezetéhez. Ez a 301. oldalon van, tehát a Jelenések könyvében, egészen a Biblia vége felé. 19. fejezet, 11. versétől a 13-ig így olvasom, és láttam, hogy az ég megnyílt. Nagyon hasonlóképp ahhoz, amit a 4. fejezetben olvastunk, nem? Az ég megnyílt, és mit látott János apostol? Egy ajtót. Megnyílt az ajtó, ajtón belül mit látott? Látta a trónt, és a trón körül a mennyei lényeket. Itt is hasonló kép van, 19. fejezetben, 11. vers, és láttam, hogy az ég megnyílt. És íme egy fehér ló. Érdekes módon, megint egy fehér ló. És aki azon ült, hivatott hívnek, és igaznak, és igazságosan ítél, és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng. Olvastunk ilyet valahol? Hogyne? A Jelenések könyve első fejezetében, sőt aztán a második fejezetében, a harmadik fejezetében, ahol a hét gyülekezetnek szóló levelet találjuk. Jézus így jelenik meg, hogy a szeme, mint a tűzláng, fejein sok korona, a neve fel van írva, amit senki sem tud, csak ő maga, és vérrel hintett ruhába volt öltözve, és a neve Isten igéjének neveztetik. Sokszor használja a Biblia Isten igéjét Jézusra, mint személyre, de használja az írott Bibliára, az írott igére is. Itt valójában arról van szó, hogy elindul az evangélium hirdetése az élő igén keresztül, amíg Jézus itt volt, addig ő hirdette az evangéliumot, ezt tudjuk a 4 evangéliumból, azután a tanítványok folytatták ezt a munkáját. De miközben folytatták, elég sok nehézséggel találkozhattak, például Máté evangéliumában, ha tetszenek lapozni a 14. oldalra itt az Új Szövetségben, Máté 10. részében. Jézus maga beszélt arról, hogy amikor az evangéliumot hirdetik, bizonyos nehézségekkel fognak majd találkozni. A 10. fejezet 34. versétől olvasom a 36-ig. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa között, hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Nem egy derűs kép. Sokszor arra gondolunk, hogy amit Jézus hirdetett, az csak jó volt. De ritkán gondolunk arra, hogy éppen Jézus hirdetése osztott meg családokat. Voltak emberek, akik örömmel megragadták, amit Jézus tanított, mások meg elutasították. Lehet, hogy a férj követte Jézust, a feleség nem, vagy éppen a feleség követte, de a férj nem. Jézus erről beszélt, hogy ne gondoljátok, hogy amit én hoztam, az békesség. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus eleve azért jött, hogy ne békességet hozzon, hiszen az ő neve a proféciákban a békesség fejedelme. Aki elfogadta, annak tényleg békességet hozott. Aki nem fogadta el, annak hozta azt az átkot, amit Mózes harmadik könyvéből felolvastuk. Aki engedelmeskedett, áldást kapott. Aki nem, átkot kapott. Lehet, hogy az apa áldást kapott, a fia átkot kapott, vagy fordítva. És Jézus itt erről beszél. Végül, ha visszalapozunk egy kicsit az Ószövetségbe, Ámos próféta könyvéhez, ez pedig a 862. oldalon van. 862. oldal. Ámos könyve 8. rész 11-12. verse így hangzik: ímé napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok e földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után, és vándorolni fognak tengertől tengerig, és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. Tetszenek arra emlékezni, amit a laodíciai üzenetből felolvastam, hogy ímé az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja, megnyitja, bemegyek vele, vacsorálok, és ő én velem. És utána olvastuk az énekek énekéből azt a részt, hogy az én kedvesem, ugye ott kopogtat az ajtón a vőlegény, ugye a kedves bent van a házban, de nem nyitja meg, kicsit késedelmeskedik, mire végül megnyitja az ajtót, addigra a vőlegény elmegy, olyan messze van, hogy hiába kiállt a mennyasszony, már a vőlegény nem is hallja meg. És valahogy itt ez a kép található, vagy ehhez hasonló, hogy vándorolni fognak tengertől tengerig, északtól napkeltig, futkosnak, keressék az Úr beszédét, de már akkor nem találják meg. Tehát a Jelenések könyvének ez a része erről is szól, hogy igen, az evangélium hirdetése győzedelmesen indul, de ahogyan terjed a földön, sok nehézséget is támaszt. Lehet, hogy családokon belül, és lehet, hogy ez a mai napig így van. Nézzük az 5. pecsétet, ez egy nagyon különös pecsét. Elolvasnám a Jelenések 6. fejezetéből, a 9. verstől a 11-ig. Tehát kérem, hogy tessenek visszalapozni a 291. oldalra megint. Jelenések 6. rész 9. versétől a 11-ig, és amikor felnyitott az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Isten beszédéért, és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatásainknak, mind az ő atyafiaiknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. 5. pecsét. Vajon ez mi? Ez már egy teljesen más kép. Már nincsenek lovasok, volt 4 apokaliptikus lovas, ők bemutatták azt, hogy az evangélium hogyan terjed, hogyan jelenthet áldást, hogyan jelenthet győzelmet, más esetben hogyan jelenthet pusztulást, akár még halált is. De itt már egy egész más kép van, bár ez is az evangélium hirdetésével összefüggő dolog, hogy tudnélik, nagyon sokan haltak meg. Lehet azt mondani, hogy a középkor idején, Az evangéliumért nagyon sok ember halt meg. Vagy tessenek gondolni a keresztes háborúkra. Hány ember halt meg a századok során az evangéliumért? Vagy ha még visszamegyünk a történelemben, a római császárság korába, hány ember halt meg az arénákban, a cirkuszokban, vadállatok tépték szét ezeket az embereket, vagy keresztre feszítették őket, vagy megégették. Az ötödik pecsét róluk szól, akik meghaltak, akik megölettek. De érdekes módon egy kis nehézséget okozhat az, hogy ők ott vannak az oltár alatt, mégpedig a lelkük. Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy íme itt van a Bibliában a lélek halhatatlanság tana. Ott van a lelkük. Csak hogy van egy kis probléma, ha valaki a lélek halhatatlanságáról beszél, akkor általában úgy gondolja, hogy a lélek innen eltávozik és megy föl. Isten közelébe, vagy Istenhez. Itt pedig azt találjuk, hogy hol van a lélek? Az oltár alatt. Hát ha van tényleg ilyen lélek, amelyik távozik, vagy eltávozik tőlünk, hogy kerül az oltár alá, vagy egyáltalán mit jelent ez a kép, hogy az oltár alatt, és hogy onnan még kiáltanak. Kiáltanak, hogy Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz. Ez egy nagyon különös szimbólum, különös kép. De a megoldás megvan. Lapozzunk Mózes első könyve 4. fejezetéhez. Ez egészen elől van a Bibliában, a 8. oldalon. Egy jól ismert történet ez, Káin és Ábel története. Tehát a 8. oldalon, Mózes első könyve 4. rész, és a 8. verstől olvasom a 10. És szólt és beszélt Káin Ábellel az ő atyafiával, és lőn, amikor a mezőn valának, támad a Káin Ábelre, az ő atyafiára, és megölte őt. És mondta az úr Káinnak, hol van Ábel, a te atyád fiad? Atyád fia, ő pedig mondta, nem tudom, avagy őrizője vagyok én az én atyám fiának. Mondta pedig az úr, mit cselekedtél a te atyád fiának, vére kiált én hozzám a földről. Tetszettek már ilyet látni, hogy a vér kiált? Hogy a vér kiált? Ilyen nincsen, hogy a vér kiált, hanem valamit Isten egy képpel akart elmondani. Szimbolikusan akart mondani. Hogy az ártatlanul megölt személy vére, élete igazság szolgáltatásért kiállt. Ha van igazságos Isten, akkor igazságot kell szolgáltatnia. És kiállt, így mondja Isten, hozzám kiállt a te testvéred vére, akit megöltél. Csak hogy itt vérről van szó, a Jelenések könyvében pedig lélekről. Hogy tudjuk a kettőt összekapcsolni? Erre is van egy megoldás, mégpedig Mózes 5. könyvéhez, ha tetszenek lapozni velem együtt. Ez pedig a 201. oldalon van. Mózes 5. könyve 12. fejezet 23. 24. verse így hangzik, csak hogy abban álhatatos légy, hogy a vért meg ne egyed. Mert a vér a lélek. Azért a lelket a hússal együtt meg ne egyed. Meg ne egyed azt a földre, öntsd azt, mint a vizet. De ez valóban így is történt, hogy amikor az állatot megölték, a vér egy részét a pap fölfogta és bevitte a templomba. De mit csináltak a vér többi részével? Az oltár alá öntötték. Így van, a vért ki kellett önteni. A vért nem lehetett tartani, egyébként a vér eléggé gyorsan romló anyag, ugye ha arra gondolunk, hogy a sivatagban vannak, ahol van 40 fok, meg 45 fok, meg 50 fok, bizony nem sokáig lehetett még más dolgokat sem tárolni, de vért egyáltalán nem lehetett megenni. Egyszerűen ki kellett önteni. És itt, ha visszagondolunk a Jelenések könyvére, hol vannak ezek a lelkek? Idézőjelben lelkek az oltár alatt, nem? Mint ahogyan az áldozatok vérét odaöntötték, a vér kiáltott szimbolikusan, ha Ábel vérére gondolunk, ugyanúgy szimbolikusan kiáltanak ezek az emberek igazság szolgáltatásért. De térjünk vissza a Jelenések könyvéhez, mégpedig most már a jövőről egy néhány dolgot, a 6. és a 7. pecsétet. Ha megtaláljuk, akkor lapozzunk a Jelenések könyve 291. oldalához, és utána egy pillanatra a 292. oldalhoz is. Olvasnám a 12. verstől 17-ig. Azután láttam, amikor a 6. pecsétet felnyitotta, ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lett, mint a szőrzsák, a hold egészen olyan lett, mint a vér. És az ég csillagai a földre hullottak, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodik, mint amikor a papírtekercset összegöngyölítik. És minden hegy és sziget helyéből elmozdítaték. És a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasok, minden szolga, minden szabad elrejték magukat a barlangokba, és a hegyek kősziklájába. És mondának a hegyeknek és a kősziklának, essetek mirejánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és ki állhat meg? És ha lapozunk egyet a 8. fejezethez, az első vers így hangzik, amikor felnyitotta a 7. pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. A 6. és a 7. pecsét. Két pecsét között van az elpecsételés, amelyről néhány dolgot elmondtam az előzőekben, hogy a homlokra helyezi Isten a pecsétet, és szimbolikusan, jelképesen 144 ezer az elpecsételtek száma. De nézzük egy kicsit közelebbről a 6. és a 7. pecsétet. A 6. pecsét úgy tűnik, mintha már nem annyira az emberekkel kapcsolatos, hanem a természettel összefüggő lenne. Lehet azt mondani, hogy ez már szinte kozmikus méretű. Tehát nem földi háborúkról van szó, nem betegségekről, már nem vadállatokról, már nem ellenségről, már nem pestisről, dögvészről, vagy bármi földi katasztrófáról, hanem ezek kozmikus jelek. Egyik a másik után. Bár szó van itt egy nagy földindulásról, de utána azonnal a napról és a holdról beszél, majd egy csillaghullásról, vagy meteorhullásról, és aztán valami történik a föld légkörével. Ha ezeket a dolgokat valahogy megpróbáljuk megkeresni a történelemben, akkor azt kell mondanunk, és a lexikonokban ennek utána lehet járni, 1755. november 1-e. Valami borzalmas nap volt. A lexikonokban, enciklopédiákban úgy találjuk, hogy a lisszaboni földrengés. És ott olyan adatokat találhatunk, hogy 6 perc alatt 60 ezer ember halt meg. Azaz a mai Portugália területére tessenek gondolni, ahol Lisszabon egy gyönyörű város volt, tengerparti város, kikötőváros, és olyan kéregmozgás indult el pillanatok alatt, hogy szabályosan leszakadt a szárazföld egy része, és az ott lévő emberekkel, hajókkal, épületekkel, gyárakkal, amik voltak a tengerparton, egyszerűen eltűnt a tengerben. 6 perc alatt 60 ezer ember. Aztán nem sokkal később, 1780, május 19-e volt egy különleges esemény, amikor váratlanul napelsötétedés következett, majd azután az éjszakában a hold egészen vörös színűvé vált. Szintén eltelt egy néhány év, 1833, november 13-a, tegnap volt ugye ez a nap, ha jól számolom, november 13-a, ez pedig egy különleges meteor eső volt, vagy csillaghullás, ahogy a Biblia mondja, különösen az amerikai kontinens északi részén, tehát a mai Egyesült Államok területén láthatták, és az ott élő emberek ezek után valahogy azon kezdtek gondolkodni, hogy még mi várható. Ennyi minden jött egymás után, egy nagy földrengés, jött a nap elsötétedése, a hold is vérszínűvé vált. Most íme itt van ez a soha nem látott csillaghullás. Ezek a végjelei, gondolták az emberek, és hirdették is. Ugye a nagy advent mozgalom nem sokkal ezután indult el az 1830-as években, és akkor az emberek arra gondoltak, hogy egy néhány év, és a világ vége bekövetkezik. Természetesen azóta is történtek csillaghullások, ugye minden augusztusban a Föld átvonul egy bizonyos meteorzónán, és ha augusztusban csillagos az ég, ki tetszenek menni, akkor mindig lehet látni csillaghullást, de olyan nagy mértékűt, mint ami akkor volt, sosem láttunk azóta. Földrengések is történtek természetesen, napelsötétedés is egyszer-egyszer, de olyan hatásúak, és olyan sorrendben, ahogy ezek akkor történtek, azóta sem. Nem történt semmi hasonló, és valahogy azóta az emberek gondolataiban újra és újra megerősödik az advent. Nem csak azért, mert most mi is karácsonyhoz közeledünk, és ugye a karácsony előtti heteket adventi heteknek is mondjuk, hanem egyszerűen az emberek arra gondoltak, hogy a vég közel van. A hetedik pecsét nagyon egyszerű. Csend. Csak csend. Fél óráig. Van, aki kiszámítja, hogy ez körülbelül mennyi. Van, aki azt mondja, hogy ez egy hét. Ez a fél óra. De akár azt mondjuk, hogy egy hét. Akár azt mondjuk, hogy egy nagyon rövid idő. Az biztos, hogy ez az advent. Tehát ez már az eljövetel. Az előző dolgok a jelek, amelyeken már túl vagyunk. Sőt, ha az 1700-as évekre gondolunk, hát azóta már eltelt 200 év, nem? Sőt, már több. Meddig tovább? Mi lesz ezután? Akármennyi idő is van hátra, egy dolog biztos. És erről szólnak a pecsétek, hogy Jézus győzött, és ő mint győztes vissza fog térni. Ő az oroszlán és a bárány. Hát ennyi fért a ma estébe. Mielőtt befejezném, kérem önöket, hogy csendesedjünk el együttesen egy imádsághoz. Drága Jézusunk, most hozzád fordulunk. Aki a bárány vagy, az a bárány, aki életét adta az emberért. De te vagy a jó pásztor is. És te azt szeretnéd, hogyha meghallanánk a hangodat, meghallanánk a kopogtatást, meghallanánk azt, amit te mondani akarsz, hogy be akarsz jönni hozzánk, hogy szeretnél velünk közelebbi kapcsolatba, barátságba kerülni, szeretnéd azt, hogyha igazi közösségre jutnánk veled. És tudjuk azt is, Urunk, hogy már nincs messze az az idő, hiszen a jelek is ezt mutatják, hogy te vissza fogsz térni. Segíts, hogy ezt mindannyian komolyan hinni tudjuk, hogy készüljünk erre, és amikor majd megjössz, akkor örömmel fogadjunk. Kérünk, légy mindebben a mi segítségünk, a mi támogatónk, és majd a mi örök királyunk is, kegyelmedből. Amen. Köszönöm szépen a figyelmüket.